Ezt az éneket a nap folyamán még többször el fogjuk énekelni. Igéje szól, igéje hív, szívünkben kétséget csöndesít.
Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk imádsággal. Uram, köszönjük, hogy Te tanítottad a sokaságot, hogy nem mindegy, hogy milyen füllel vagyunk ott, amikor hangzik az ige. Köszönjük azt, hogy Te beszélő, önmagadat kijelentő Úr vagy mind a mai napig. Munkálkodsz, és a Te igéden keresztül munkálkodsz, mint magvető. Nagyon kérünk, hogy beszélj a füleink tisztaságáról, Te tisztogasd, hadd legyünk élesen halló gyermekeid, akik hallják, amit atyjuk mond, és szívesen meghallják, és meg is cselekszik azt. Amen. Kedves testvérek, említettem, hogy két másik füllel szeretném most folytatni, hiszen hallottunk arról a négyről, amiről Jézus tanított. Melyik is volt az első? Melyikhez hasonlít? Úgy van, az útszélhez kemény, ellenálló, sajnos hallgatja az igét, de nem hisz, nem üdvözül, szomorú megállapítása Jézusnak, hogy ige hallgató ember, aki nem hisz és nem üdvözül, és el is mondja, hogy mi az oka annak, hogy süket, az, hogy kapcsolata van a démonvilággal, úgy, mint ebben a mai ezoterikus misztikával átszőtt Európánkban rengeteg ember ennek a fogja. Aztán a második ige hallgatónak a füle hasonlított a sziklás talajhoz. Azért hasonlított, mert úgy látszatra kikel nála a vetés, zöldel a kert, csak amikor jön a napsütés, jönnek a kísértések, a támadások, akkor a hite elolvad. Eltűnik a hétköznapok munkahelyén, az iskolába, a piacon és mindenfele. Az ember úgy vesz észre, hogy na hát nem is gondoltam az Úrra. Azért, mert ott vannak a talaj alatt, a kis földréteg alatt a kövek. Azt ki kéne venni, előjönni a titkainkkal. Az ördög teleteszi titkos szennyes titkokkal az életünket gyerekkorunktól fogva, hogy ott aztán besüketítsen minket, hogy ne halljuk jól az igét, és ne tudjunk a hitben álhatatos életet, győzelmes életet folytatni. Mert ez az ige hallgató ezt nem tudja elmondani, hogy én nekem győzelmes hitem van, hogy a hétköznapokban is működik. Aztán a harmadik volt, a tövises talajhoz hasonlít a fül, aki hallja az igét, de van három tövis, melyik is volt a három? Az életnek a gondja, a gazdagság csábítása, és a gyönyörűségek, három G betű, könnyű megjegyezni, gond, gazdagság csábítás, meg a gyönyörök, az élvezetek. Hát bizony nem lehetek jó ige hallgató, hogyha titokban tele vannak titkos élvezetekkel a napjaim, ma már nem kell, hogy egy fiatal elmenjen és vállalja, hogy vesz egy furcsa újságot az újságárusnál, hanem rámegy az internetre. És bármilyen mocskot ott a titokba, a belső szobákba utol tud érni. És senki se veszi észre. Csak onnan derül ez ki, hogy hallatszik az ige, de olyan tövises a hallása. Nála nincs gyümölcstermő hívő élet, mert ez az ige hallgató azt mondta, hogy nem terem nála gyümölcsöt. És aztán láttuk, a megoldás az lenne, hogyha a töviseket ki lehetne vágni, és megtisztítanánk a kertet, hogy olyan füle legyen, amelyik jól hallja az igét. A Timóteus második leveléből olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, negyedik fejezetéből, az első 8 verset, és itt újabb két fül kerül elénk, hiszen nagyon fontos Istennek, hogy miként hallgatjuk az igét, nem mindegy, hogy milyen füllel vagyunk résztvevői az ige hirdetéseknek. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat, mert én nem sokára föláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró a ma napon. Két újabb fül kerül elénk, melyik is a kettő? Megfigyelték a kedves testvérek az elsőt? Milyen fül? Melyik? A viszkető fül. Van, akinek viszket a füle, a viszkető fül, és aztán van még egy, a másikról mit állapított meg az igeit? Ha valaki nem könnyű megfigyelni ugye az egész ige szakaszt. Melyik volt a másik? Az igazságtól elfordítják a fülüket, és a mesékhez odafordítják. Az elforduló fül. Az ige felhívja itt a fiatal Timóteusnak a figyelmét. Ki volt Timóteus? Pál apostolnak a stafétabot átvevője. Azt mondja Pál, hogy én a hitet megharcoltam, futásomat elvégeztem. Tudja az apostol, hogy befejezi az életét. Azt mondja, az elköltözésem ideje beállott. És egy érdekes görög kifejezés van itt. Azt mondja, hogy az elköltözésem ideje, az elköltözésemre az analízis szót használja a görög. Azt mondja, az analízis ideje elkövetkezett. Miért? Ki fogja analizálni az életét? Hát Isten. Mert mindnyájunknak, amikor befejeződik a földi életünk, Isten analizálni fogja az életét. Mennyi volt benne az örökkévaló, mennyi volt a világi, az ördögi, a testi. Bizony Pál apostol egy analízisre készül. De gondja van arra, hogy a hit dolga az ne álljon meg. Elmegy Pál apostol, de ezzel a keresztény misszió nem állt meg, hanem Timóteus viszi tovább a kereszténység zászlaját. És olyan kedves ez a levél, én úgy szeretem, amikor az öreg hívő, a fiatalabb hívőt bátorítja a szolgálatra. Felhívja a figyelmét a veszélyekre, felhívja arra is a figyelmét, ahol sokan abba szokták hagyni, mert csalódnak, vagy megkeserednek, vagy leállnak. Azt mondja, hogy kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét. Az alapja annak, hogy bátorítja a fiatalabb munkatársat, az, hogy az Isten országa közel van. Tudod, Timóteus, ezt a történelmet nem a római birodalom fejezi be. Ezt a történelmet Jézus Krisztus fogja befejezni. Ő fogja azt mondani, hogy eljön és véget vet a történelemnek. Ez benne van a Bibliában. Elküldi az angyalokat a négy égtáj felé, és azok összegyűjtik az övéit, a választottakat, akik el vannak pecsételve a Szentlélekkel. Az angyalok a pecsétet keresik majd. Ki az, aki kapta a szent lelket, kin van rajta az Úr pecsétje, azokat viszi az ő országába. Úgy is mondja a Biblia, akik megtértek, újonnan születtek, akik új emberré lettek, vagy ahogy a 2 Korintus 5 mondja, hogy akik Krisztusban új teremtések, vagy így is mondja, akik Isten gyermekeivé lettek, akik befogadták őt, akiknek Isten hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé váljanak. A János evangélium a 1. rész 12. verse. Őket össze fogja gyűjteni. És azt mondja egy Timóteusnak, hogy gondolja arra, hogy ez az idő közel van. És addig nem nézheted tétlenül, hogy körülötted emberek elkárhoznak. Ez nagyon fontos. És az embereknek van füle. Csak itt azt mondja, hogy van egy veszély, hogy az utolsó időkben a füllel baj lesz. Márpedig a fül nagyon fontos. Én emlékszem rá, amikor nagypapám haldoklott, ott ültem a halálos ágya szélén, a lélegeztető gépen volt, mondták az orvosok, már nincs magánál az öreg. Hát én odaültem mellé, és a fülébe sugtam, hogy nagypapa, fogom a kezedet, hogyha hallasz engem, akkor szorítsd meg az ujjamat. Tudjátok, hogy megszorította? Azért, mert legutoljára a fülünk hal meg. És nagyon sokszor, amikor ott sutyorognak a halottas ágy mellett, hogy ki mit fog örökölni, meg hogy lesz, na végre elmegy már, és meg lesz az örökség, ezeket mind hallja. És Isten megőrzi a fület azért, mert akar beszélni az emberhez. Én is odahajoltam hozzá, és mondtam az evangéliumot a fülébe. Hallja. És bizony, nagyon jó, hogy vannak olyan testvérek, akik mennek a kórházakba, az elfekvőkbe is. És azoknak, akik már öntudatlanok, vagy kómába vannak, és mégis a fülükbe mondják az evangéliumot. Mert Isten a fülünkre vigyáz, mert a hit az hallásból van, Isten igének a hallásából, és ő azt hallja. Én is elmondtam neki, hogy nagypapa, tudod, hogy mennyire szerettelek egész életedbe. De egy olyan út előtt állsz, ahol nem tudunk veled menni. Hogy Dávid király mondta, hogy a halál árnyékának völgyén járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, te fogod az én jobb kezemet. Tudod, én most fogom a te jobb kezedet, te meg szorítod az ujjamat. De Jézus Krisztus tud erre az útra téged, nagypapa, végigkísérni. Ő mindvégig hű marad. Ő el nem hagyja az ő gyermekeit, ez egy csodálatos dolog keresztény embernek lenni. És itt mondja a fiatal Timóteusnak, hogy gondolj arra, hogy Jézus eljövetele közel van. Addig hirdesd az evangéliumot, állj elő vele, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan az idő. Van, akinek soha nem alkalmas az idő. De az ilyen embernek is mondani kéne, nem nagy prédikációkkal, rövid egy-két mondatba, de meg kéne szólalni gyávaságunkból. Ne legyünk némák, ne legyünk olyanok, akik azt mondják, hogy jaj, nem merek, mert mit fog szólni. Hát jót biztos nem. A világi emberre azt mondja Pál, hogy a világ szemetjévének tekintenek minket. Tehát ha azt mondják ránk, hogy szemét, ez még biblikus is, nem? Tehát nem kell amiatt eltántorodni, hogy nem fogadják örömmel az evangéliumot sokan. Akkor is, ha leköpnek érte, vagy megvetnek érte, akkor is csendesen, de mondani az igét, mert az menti meg az embereket. És ahogy így bátorítja a fiatalabb munkatársát Pál apostol, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással, akkor elmondja, hogy a korszellem viszont ennek ellene dolgozik. Mert a korszellem viszkető fülű embereket hoz az utadba. És mi jellemzi a viszkető fülű embert? Olyan emberek, az olyan embereknek van ilyen fülük, akik nem bírják elviselni az igazságot. Akik azonnal fölállnak a gyülekezetbe, hogy már pedig a bűről ne tessék beszélni, mert az idegesít. Azért jöttünk, hogy a szerető Istenről, a kiválasztó Istenről, aki kiválasztott, hát ma azzal is ki vagyunk választ, hogy ide jöttünk. Hát ilyet nem tanít a Biblia. Engem is hívtak egyszer egy nagy budapesti gyülekezetbe, előtte azt mondja a lelkipásztor, hogy te ígérd meg, hogy a bűnről nem fogsz beszélni, most újítjuk fel a templomot, ha te itt a bűnkérdéssel elriogatod az embereket, ki fog adakozni? Ha mondtam neki, ne haragudj, így nem tudom elvállalni. Hát a Biblia, ha az összes mondatát nézzük, 75%-ában szóba hozza az ember bűnét. Az összes mondatot, ha összeszámoljuk, de akkor mi meg elhallgassuk? Na, de ez nem tetszik az embernek. Mert milyen a magyar lelkiismeret? Nem az a bűnös, aki megcsinálta a bűnt, hanem aki szóba hozza. Tehát nem azt bántják a munkahelyen, aki állandóan lopja a géppapírt, hanem azt bántják, aki ezt megmondja. És ez a baj. Na, ezek a viszkető fülűek, akik nem bírják elviselni az igazságot, azt nem mondják meg nekik. Az Isten sem mondja meg nekik, hogy ők bűnösek. Őket szeretgetni kell, biztosítani arról, hogy a szerető Isten mindenkit szeret, és végül még az ördög is üdvözülni fog, hogy ahogy Jung, ez a pszichológus tanította a tanításaiba. Ő a Szent Négyességbe hitt, Jung, és hát ez Európa nagy tanítói soraiban ott van Jung, meg Freud, vagy ott van Rousseau, aki tanítja, hogy kell gyereket nevelni. Ugye tudjuk, két gyereke volt, mind a kettőt árvaházban neveltette. Tehát az ilyen ne tanítson minket, hogy hogy kell gyereket nevelni, nem? Na, de nem szeretik meghallani, hogy baj van velük. Nem szeretjük meghallani, hogy baj van velünk. Hát nem sok családi konfliktus ebből van? Hogy megmondja a gyereked vagy a házastársad, hogy valamit nem jól csinálta. És akkor fölcsattanunk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy köszönöm, hogy megmondtad, látod, olyan vak vagyok, hogy észre se vetted. A viszkető fülű emberrel az a baj, hogy nem bírja elviselni a bibliai igazságot. Amikor a Biblia arról beszél, például a Malakiás 2-ben, hogy gyűlölöm azt, aki elválik. Te egyik lelkész testvérem mondta, amikor fölmegy vasárnap a szószékre, a válasz szóba se hozhatja. Ma lejön, elmondják nekik a presbiterek, hogy mi választottuk ám meg a tiszteletes urat, ha erő tovább firtatja ezt az ügyet, le is út, fel is út, tudjuk, merre vezet a püspök úrhoz az út. Hát sajnálom, amikor olyan nehéz, nekem könnyű, itt messziről jött, aztán beszélhet, de nagyon sok lelkész testvéremet elhallgattatták a viszkető fülűek. Ott ne legyen szó a szerelmi ügyekről, mert sokan abban vannak. Ne legyen szó arról, hogy az adót fizessük meg a császárnak, mert sokan számla nélküli vállalkozók. Ott ne legyen szó az engedelmességről, mert mindenki azt csinál egy gyülekezetben, amit éppen kitalált, és ha rámer valaki szólni, a viszkető fülű az nagyon dühös tud lenni. Mert nem szereti hallgatni az igazságot. És azt mondja, hogy Timóteus ilyen emberek felé vinni kell az igét. Azért mondja, hogy incs, teljes biztos bizonyossággal, fegy, incs, állj elő az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, mert nem könnyű ez a szolgálat. Mert ezért bántani fognak. Ezért mondja később, a bántásokat szenvedd el. Ezt el kell szenvedni, de ha mi, akik szolgálunk az Úrnak, azt mondjuk, ami az embereknek tetszik, akkor inkább hagyjuk abba. Erre mondta Spurgeon több mint 100 évvel ezelőtt, a gyülekezetnek nem az a küldetése, hogy szórakoztassa azokat, akiknek nincs gusztusuk az evangéliumra. A gyülekezetnek nem az a küldetése. De ez a viszkető fülű emberek miatt nagyon keserves sokszor. Sok gyülekezetben ezért van csetepaté, mert a viszketés náluk csak az új tanítók új üzenetei tudják csillapítani. Saját elvárásaik vannak. Éppen ezért, hogyha az ige hirdető azt nem elégíti ki, akkor már nem is hallgatják többé. Ha a tanítók náluk nem a szentírás alapján méretetnek meg, hanem a szubjektív ízlésük dönt. És ez egy nagyon nagy veszély, amikor viszkető fülőeknek kell mondani az igét. Tehát az ilyen hallgatónál nem a tanítás meghallgatása után dőlt el, hogy valami jól hangzott el, vagy nem, hanem már előre. És keresnek szavakat. Benne volt a kegyelem, benne volt a kiválasztás, benne volt, hogy szeret az Úr, és ha nem hangzott el, akkor fül bezáródott, és addig viszket, amíg el nem visz egy másik gyülekezetbe. De jó lenne, hogyha nem lennénk viszkető fülűek, mert ez mindannyiunkat megkísérthet, amikor elvárásokkal vagyunk tele. Én a saját szívemet is ismerem, amikor egy dologba dönteni kell, és úgy olvasom az igét, hogy Uram, ha mondd már meg, hogy csináljam, vagy ne csináljam. Addig lapozgatom a párhuzamos helyeket, hogy megértsem már belőle. Sokszor kaptam magamat ilyen viszkető fülű ige hallgatóként, és nagyon rossz állapot ez, mert ha ebbe leledzik az ember, akkor nem tudja igazán meghallgatni az igét. Ha pedig szolgálóként ilyen az ember, hogy embereknek akar tetszeni, akkor azt tanítja Pál apostol, akkor nem vagyok a Krisztus szolgája. Ha egy orvos mindig azt mondja a betegeknek, amit szeretnének hallgatni, szeretnénk olyan helyre járni? Jaj, hát semmit nem öregedett, hát olyan, mint 40 évvel ezelőtt, még ez nem így van. Ó, ha én lennék olyan egészséges, mint maga, ha nekem lenne olyan vérképen, mint magának, pedig nem olyan az övése. De hízelgő orvosokat keresünk, vagy olyat, aki megmondja, hogy ott baj van, ott komoly baj van, de ebből ez és ez lenne a terápia. Melyikhez mennénk szívesebben? Nem a másodikhoz? De igen, mert annak a gyümölcse az élet meg a gyógyulás. És én itt Magyarországon is lelkész testvéreimmel is, amikor beszélgetünk, azok a gyülekezetek virulnak, ahol nem a viszkető fülőekhez igazítják a tanítást, hanem hangzik az ige úgy, ahogy le van írva. És akinek nem tetszik, legfeljebb elmegy. De nem szabad az evangéliumot torzítani a viszkető fülőek miatt. Mert a viszkető fül az lerontja, és eltávolítja a gyülekezetet. Ezt itt mondja is az apostol, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz oda fordítják a fülüket, a mondákhoz. És itt a mondáknál egy olyan görög kifejezés van, hogy a mítoszokhoz odafordulnak. Mert a viszkető fülnek az a következménye, hogy a Bibliát kielgészítjük mítoszokkal. Ma nem tetszenek ilyennel találkozni? Én nagyon sokat hallok ilyet. Például a Da Vinci kód. Mi történik ott? A Szentírást ki kell egészíteni egy kis misztikával. És akkor vegyük itt az utolsó vacsora képét, a Jézus mellett, akit eddig azt hitték, hogy János, az tulajdonképpen Mária volt, és vegyük bele a Bibliába az, hogy Jézusnak szerelmi viszonya volt Máriával. Ki akar ilyet kitalálni? Az, aki saját maga is szeretne szerelmi viszonyokba menni, és ezt még a Biblia is pecsételje be. Na de tudjuk, hogy a maestro, amikor festette az utolsó vacsora képét, aláírta ceruzával a figuráknak, hogy kik. Hát oda van írva, hogy János. Tehát igen, tudománytalan ez a Da Vinci kód, de nagyon sokan nézik a filmet, olvassák a könyvet. Vagy a Biblia kódja. Hű, de biblikusnak, még karácsonyra is megveszik, hát benne van, hogy Biblia. És közben egy mágikus Biblia magyarázatra ösztönöz, ahol a Biblia sorokban ilyen lóugrásokkal kéne betűket összeolvasni, és ebből kiolvasni, hogy Diana hercegnő mikor hal meg, és micsoda politikai dolgok vannak. Isten nem erre adta a Bibliát. Na de a viszkető fülű elfordul a Bibliától, a mítoszokhoz hozzáfordul, és a kettőt összeegyíti. És tudjátok, testvérek, az első században is voltak ilyen emberek. Az apostolok levelei legtöbb része ezek ellen szól. A gnosztikusok voltak, úgy hívták őket, akik a Biblia tanítását is vették, meg a hagyományokat is hozzátették. Összeelegyítették a pogány hagyományokat, meg keleti mítoszokat a Bibliával, és ebből csináltak egy grál legendát, aztán kialakult belőle egy szabadkőművesség a páholyaival, ami átszövi a mai politikai meg gazdasági világot. Azért, mert a Bibliának csak a felét veszik, és hozzátesznek még istentelen tanokat. De hogy is fejeződik be a Biblia, aki ehhez a könyvhöz hozzátesz? Vagy ebből elvesz valamit? Ebben a könyvben megírt átkok szállnak arra. Isten azt mondta, hogy a Szentírás nem szabad kiegészíteni. Nem szabad magyar hagyományainkkal se kiegészíteni. Vannak, ha bemegyünk a néprajzi múzeumba, ott rengeteg dolog miatt bűnbánatot kéne tartani. Hogy a Bibliának ennyire ellentmondó hagyományokban éltek elődeink. Mert erre azt mondja a Biblia, hogy varázslás, meg jövendőmondás, meg átokmondás, meg stb. Ezeket nem szabad követnünk. Nem vagyunk ezért rosszabb magyarok. Hanem tudni kell, hogy mindenek felett ott van az, hogy Úr Jézus, te vagy az első az életemben. És utána szeressem a hazámat, szeressem elődeimet, országomat, szolgáljam azt, és legyek hasznos állampolgára a kis magyar hazának. De ne úgy, hogy viszket a fülem, és a Bibliából egyes dolgokat elhagyok, és belerakok dolgokat, amiket meg szeretnék. Mert ez nem jó van így. Erről eszembe jutott, amikor készültem egy szobafestő és mázoló keresztény testvérünk, aki elmondta, hogy hát Budapesten nagyon nehéz dolgozni. Nem a festés miatt, a parkolót nehéz találni. A háztömb körül már egy fél órája körözött, de nem volt parkoló. Hát olyan messziről vinni a létrát meg a vödröt. És ahogy megy, egyszer csak látja, hogy van egy parkoló, de ez csak úgy félig meddig. Hát orrával beférne, de úgy szép sorjában nem. Nem baj, bement az orrával, elővette a pemzlit meg a festéket, és a parkoló csíkot hozzáfestette az autóhoz. Azt mondta, jön a parkör, akkor ez majd meg fogja őt téveszteni. Persze ezt nem akkor csinált, amikor már keresztény lett, ez még az előző életében volt. De a Bibliával ezt nem lehet csinálni. Hogy a Bibliát hozzáigazítjuk azt, amit mi szeretnénk belőle kiolvasni. Mert az úgy nem lesz jó. Hadd munkálkodjon az ige akkor is, ha olyan területhez nyúl hozzá, ahol vétettünk. Ahol azt kéne mondani, hogy elrontottuk az életünket. Ahol azt kéne mondani, hogy félreneveltük a gyerekeinket ebbe a kérdésbe. Tartsunk csak bátran bűnbánatot. Mondjuk, hogy Uram, nem tudtam és elrontottam. De ne az legyen, hogy viszket a fülünk, és inkább kiveszünk a Bibliából mondatokat. Egy budapesti gyülekezetben egy presbiteri bibliaórán szolgáltam egyszer, utána odajött hozzám az egyik presbiter, azt mondja, hogy nézzem meg a Bibliáját. Milyen érdekes. Mondtam, hogy hát ilyet tényleg nem láttam, mert pirosra meg kékre volt festve az egész. És akkor kérdeztem tőle, hogy mi ez. Azt mondja, hogy pirosra festettem benne azt, ami szerintem Isten nem mondta, és kékre azt, ami szerintem jó. És akkor mondtam neki, de hát ilyenkor ki az Úr, és ki a szolga? Hát sandár nézett rám. És hogy lapozgattam benne, néztem, hogy csupa pirossal jönnek ki, amik a válásról szólnak. Megkérdeztem, maga elvált ember? Azt mondja, honnan tudja? Honnan csak bele kell lapozni a Bibliába. Mert itt már kihúzgált a Bibliából azt, ahol azt mondja az ige, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Igen, és akkor mondta, hogy neki milyen gyalázatos volt a felesége. Tehát így nem szabad. Isten őrizzen meg minket, hogy olyanok legyünk, hogyha hallgatjuk az ige hirdetést, de erről a témáról van szó, vagy arról a témáról, akkor a fülem becsuktam, viszket, és annyira viszket, hogy idő után már el is megyek, mert majd tudok keresni olyan gyülekezetet, ahol ez nem is bűn. És sajnos én is tudnék címeket mondani, hogyha valaki nem szeretne erről a témáról hallgatni, akkor menjen oda. Ott azt nem tartják bűnnek. Ha aztba szeretne máshogy járni, mint ahogy Jézus mondta, akkor tudnék egy másik címet adni. De Isten őrizzen meg minket ettől, mert akkor hamis bizonságtevői vagyunk az Úr Jézusnak. És azt mondja itt, hogy a elforduló fül a másik, hogy az igazságtól elfordul, akkor odafordul a mesékhez, a mítoszokhoz. És nekünk nem szabad a Bibliát kiegészíteni mítoszokkal. Nem szabad. Amikor azt mondja a katolikus egyház, hogy a alappillérek az ige és a hagyomány, ebből nagyon sok baj volt a katolikus egyházban már. És én félek, hogy a református egyházban is lassan oda juthatunk, hogy az ige mellett bejönnek a hagyományaink, amik aztán elvihetnek az ige tiszteletétől. Vigyázni kell erre. Mert akár a hitvallásainkat emberek fogalmazták és írták. Szeretjük, megbecsüljük, kedves emlékeink, de nem szentírás. Azokban is lehetnek olyan mondatok, ami nem éppen fedik teljesen az írásokat. És ilyenkor szabad azt mondani, hogy akkor igen, az lehet, hogy abban a században az a szír, aki ott írt, akkor ott tényleg ez nem fedi. Ez nem azt jelenti, hogy rossz keresztények vagyunk. Az se jelenti, hogy nem szeretjük az egyházunkat. Hanem ami nem jó működik benne, abban merjük azt mondani, hogy ez nem jó. És itt persze nem az egyházunkkal kezdjük, a legjobb az, ha a saját életünkkel kezdjük. Ott engedjük, hogy az ige bevilágítson mindenféle zegébe, zugába, hadd jöjjön elő az, ami nem jó, ami csak emberi jó szándék, ami emberi lelkesedés, az ige pedig azt mondja rá, hogy ezt nem szabad. Boldog az az ember, aki ilyen üdelelkű. Én úgy örülök, hogy sok olyan lelkész testvéremet ismerem, akik vállalták ezt, és gyümölcsöző az egész szolgálatuk, a gyülekezeti élet. És ha visszagondolunk elődeinkre egészen a reformációig, a reformáció idején az embereket az, hogy Isten, ez egy nagyon fontos dolog volt a gondolkozásukban. Ma már nem így van. Ma Isten Európába perifériára került. Ma mi érdekli az embereket? Az egészség, a karrier, az önmegvalósítás. És erre létre is jöttek gyülekezetek, ahol csodagyógyítások vannak, ahol mindenből meg lehet gyógyulni, ahol mindig gazdag lesz az ember, mert az Úr áldás azt jelenti, hogy milliomosok lesznek, és mindenkinek lesz munkája. Nem szabad nekünk viszkető fülűként hozzáigazodni ehhez. És ezt mondja Timóteusnak is, hogy vigyázz, és maradj az ige hűséges követője. Az igazságtól elfordítják, vannak, akik a fülüket elfordítják, de a mesékhez odafordulnak. Isten őrizzen meg minket ettől. És aztán azzal fejezi be, amivel én is befejezem, Timóteus, szenvedj, vállald a szenvedést. Igen, mert ebből az lesz. Az ilyen embert utálni fogják sokan. Kik? A viszkető fülűek. Nagyon fogják utálni. Az Isten hűséges szolgáit soha nem választották meg a világba az év keresztényévé. Mert Jézust is utálták, gyűlölték. Jézust is megfeszítették. Kora népegyháza feszítette meg. A főpap ott állt a kivégzés helyén. Várta, hogy hát, ha ez a szektás megtagadja a tanait, és majd feloldozzuk. Pedig a páska ünnep volt. Alig várt, hogy hazamenjen, és a páska bárányt az előírások szerint aztán földolgozza. És nem vette észre, hogy az Isten bárányát feszítették meg. Ezért vállalt a szenvedést, Jézus is vállalta a szenvedést. Azért mondta a tanítványainak, hogy sok nyomorúságon keresztül kell bemenni a mennyek országába. Vállalt ezt a szenvedést. És testvérek, a világ életünkben is összetartozik a szenvedés meg az áldás. Ha nézd meg a házasságát, milyen csodálatos dolog az esküvő, nem? Ha volt itt közöttünk olyan, aki szerelmes volt, és alig várta, hogy összeházasodjanak, ott volt az eljegyzés ideje. Milyen csodálatos dolog, amikor két ember egy útra indul és összeházasodnak. De a házasságban nem lesz szenvedés. Nem lesz, amikor szenvedünk egymástól is. Amikor megbántjuk egymást, pedig szeretjük egymást, és nem akarjuk. És akkor ez rossz. Dehogy is, hozzátartozik. Vagy ugyanúgy hozzátartozik a gyermek. Ugye a gyermek születése, micsoda öröm, azt mondja az ige, hogy az anya elfelejti a vajudás fájdalmait, mert ember született erre a világra. Az itt lévő anyák mind elmondhatják. Mert nekünk is 5 gyermekünk született, mind az 5 születésénél ott lehettem. Hát olyan topogtam ott, tehetetlenül, mert mondtam feleségemre, hogy ő szül, én meg ő szülök mellette. De hát 5 gyermek, hogy megszületik az a pici, az egy nagy ajándék. De a gyermek nevelésnek is sok terhe van. Nem mi osztjuk be már a pénzünket a gyerekekre, nem mi osztjuk be a szabadidőnket, azt, hogy mikor szeretnénk elaludni, meg mikor szeretnénk fölébredni. Azt se tudjuk megtervezni. De nem vállalja az ember a gyermekeiért ezt? Dehogy nem. Mert az áldáshoz hozzátartozik a teher is, meg a szenvedés is. Hát akkor az Úr Jézus útjához nem kéne ezt vállalni. Nem kéne azt vállalni, hogy Uram, hogyha én szeretlek, követlek, és olvasom az igét, hallgatom, és hűséges tagja vagyok a református gyülekezetnek, és szeretem egyházamat, hogy ezért bántani fognak, meg kirúgnak a munkahelyről, meg gyagyásnak mutogatnak a hátam mögött a munkahelyen, vagy az iskolába. Nem kéne ezt a picit elvállalni, ha vállaljuk el bátran. Nézzétek meg, hogy Jézust hogy bántották. Szekta vezérnek állították. megfeszítették két gonosztevő között, mint főbűnöst. És nem ilyen ágyékkötőbe feszítették meg, ahogy szokták ábrázolni. Teljesen meztelenül. Még az utolsó ruhát is leszették róla. Úgy gyalázták meg a nép szeme előtt. Férfiasságába, embermi voltába, hitébe, mindenbe. És amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Akkor imádkozik azokért, akik őt keresztre feszítették. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Micsoda szeretet volt benne az elveszett iránt. Mert máshogy ezt ember nem tudja elmondani. Mert ő emberré is lett. Örök, igaz, imádandó Istenként járt itt, de emberi formát is vett föl, és bizony vállalta a szenvedést, mint halálig, a keresztfának haláláig. És azzal fejezi be az apostol az utolsó mondatta, azért légy józan mindenbe, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat, mert én nem sokára föláldoztatom, elérkezett az én elköltözésem ideje. Nézzétek, testvéreim, hívő eleink mennek haza. Hívő lelkész testvéreink öregednek meg, mennek haza a mennyei hazába. Eljön az idő, amikor át kell venni az ászlót. Amikor nem leszünk már egy a gyülekezetben, hanem több felelősséget ad az Úr. Több terhet szeretne a vállunkra tenni. Érlelődjünk, erősödjünk, legyünk jó fülű ige hallgatók, hogy Isten használhasson sokra bennünket, hiszen nem élhetünk egészséges keresztény életet, ha fülünkkel baj van. Ha valaki nem jól hal, vagy félre hal dolgokat az atyától, akkor nem tud egészséges keresztény életet élni. Ezért 6 fajta fül volt itt már előttünk, ugye hemzsegünk itt a fülekbe. Minden bántás nélkül hadd kérdezzem meg, hogy te rád, drága testvérem, manapság melyik jellemző? Útszéli, kemény fül, sziklás, lelkesedő, tövises, gyümölcstelen, jó, ami sok gyümölcsöt terem, vagy viszkető fülű, kritikus, vagy elforduló fülű, aki már az igéhez is hozzátesz, csak hogy azt olvassa ki belőle, ami neki tetszik. Adja az Úr, hogy bármelyikbe is lennénk, abból tudjunk tovább tisztulni a mai napon. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, édes atyánk, hogy a fülünkre nagyon szeretnél vigyázni, és olyan sokszor beszélsz róla a Szentírásba. Látod, hogy az ördög szeretné a fülünket egészen besüketíteni, hogy ellenállók legyünk, hogyha hallgatjuk az igét, ne halljuk meg, ha pedig meghallottuk, ne szabjuk hozzá az életünket. Ha pedig szeretnénk hozzászabni, akkor ne sikerüljön, hanem csalódjunk, hogy tántorodjunk el, hogy egészítsük ki a Szentírást, hogy legyünk viszkető fülűekké, akiket nem tudsz használni semmire. Köszönjük, Uram, hogy neked van hatalmad mélyen alaposan megtisztítani mindannyiunk fülét. Kérünk, hogy tedd ezt meg, hogy legyünk élesen halló, engedelmes szívű áldott gyermekeid, itt Pátyon is, meg mindenfele, amerre te fogsz vezetni minket. És kérünk most ebbe az egyperces csendünkben, hallgasd meg erre a mi feleletünket is.
Amen. Ismét a énekünket vegyük elő. Igéje szól, igéje hív. És engedjük, hogy a kétségek elcsöndesedjenek, hogy Urunkat kövessük, hogy lelkesítsen nagy és szent munkára, s hálát mondjon a száj és a szív. miközben a fül egészen az Úrra figyel. Igéje szól, igéje hív. Csendes napnak hívjuk ezt a napot, amikor az időt arra szánjuk, hogy igazán csendben tudjunk a mi Urunk előtt lenni, átgondolni, hogy vajon mi milyen füllel hallgatjuk az ő igéjét, és jó lenne, hogyha az egymással való beszélgetéseink közben sem egészen más felé terelnénk a szót, és más dolgokat vennénk oda az ige mellé, hanem ezt az időt a beszélgetésünkben is arra használnánk, hogy Isten lelke leplezze le a titkainkat, és hogy egészen ő rá tudjunk figyelni.
Kell figyelni, mert ez sokszor változhat egy ember életébe. Lehet, hogy megtisztított jó föld a hallása, de egyszer csak az élet gondja, a gazdagsága vagy a gyönyörűségek elkapják, és akkor elkezdenek a tövisek nőni. Úgyhogy fontos, hogy erre figyelhessünk. Viszont, hogyha működik a fülünk, hogy mire figyeljünk oda, ezzel kapcsolatban szeretném most a testvéreket visszavezetni egy különös ima órára. 2000 évvel ezelőtt történt ima óra ez, ahol a világtörténelem eseményei fordultak meg, ahol olyan dolog történt, ami mind a mai napig rendkívül fontos, a Márk evangélium a 14. fejezetének a 32. versétől olvasom. A Márk evangélium a 14. fejezet 32. versétől a 40. versig. Ekkor Jézus és a tanítványok arra a helyre értek, amelynek a neve Gecsemáné. És így szól tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és virrasszatok. Egy kissé tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt: Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez, Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Olyan szempontból is nagyon ideillik a mai napunk témájához, hogy Péternek a korábbi neve az volt, hogy Simon. Tudja valaki, hogy mit jelent ez a név, hogy Simon? Azt jelenti magyarra fordítva, hogy a halló. Hát ennek a Simonnak az egész élete egy nagy fül kellett volna, hogy legyen. És nagyon jó, hogy egy nagy fül volt, mert egyszer megszólalt az Úr, és azt mondta, hogy Simon, kövess engem, és én azt mivelem, hogy ember halász legyen belőled, és ő elment. Ott hagyta a ladikot, édesapja halászati vállalkozását, és elment, hogy Jézus tanítványaként ember halásszá legyen. Hogy Péter valóban meghallotta az Úr Jézus szavát, és fontos, hogy Pétert aztán sok mindenre használhatta az Úr. Bocsánat. Viszont ebben az eseményben, amit most olvasok, itt Péter elalszik. Amikor hallja, hogy Jézus azt kéri, hogy a Getsemáné kertben, ahogy Jézust vért verejtékezik, ott a tanítványai imádkozzanak érte, akkor Péter elalszik. És hogyha valaki a mai csendes napunk után megfogalmazza magából, hogy Jézus, én nagyon szeretném a te halkszeli csendes szavadat újra és újra hallani az életembe, akkor nagyon nagy dolgok következnek ezután, mert Jézus elkezd beszélni. Az itt lévő fiataloknak hagyd mondjam bátorításul, hogy Sámuel próféta egészen kicsi korában már olyan állapotban volt, hogy megszólíthatta őt az Úr. Emlékszünk, Éli főpap mellett nevelkedett, Anna ugye első szülött gyermekeként odaszánta az Úrnak, és ezen a kisgyermeken keresztül egy egész ország sorsára nézve fontos dolgokat mondott az Úr. Azért, mert hallott. Aztán, ha vennénk sorba mindazokat, akiket az Úr megszólított, egészen a Biblia elejétől kezdve, ahogy az Úr megszólította egy csendes szóval Mózest, megszólította Ábrahámot, hogy menj ki Úr Kazdimból, és nagy néppé teszlek, és ő elment. Megszólította Mózest, hogy Szentföld, ahol állasz, vedd le a te sarudat, és az Úr elkezdett vele beszélni a küldetéséről, a jövőjéről. Aztán Dávidot, ahogy megszólította az Úr. Hogy vehetnénk sorba a prófétákat, ahogy hallották az Úr halkszeli csendes szavát. Az Úr nem változott, ma is beszél. A baj csak ott van, ha már régóta nem halljuk. És ennek egyik oka lehet az, hogyha az ember elalszik. Így most egy ilyen finom ebéd után köszönjük szépen mindazoknak, akik sok energiát, időt belefektettek, és úgy csendben a háttérbe szolgáltak, hogy mi jól lakjunk. Az ember ugye a paraszimpatikus rendszer, értjük orvosilag, sok vér megy a gyomorba, emésztés, és úgy kezd el menni a fejből. Az ember kezd elaludni. Pláne akkor, amikor egy éjszakai imaóra van. És Jézus a tanítványainak azt mondja, hogy virrasszatok velem, és imádkozzatok. Jézus nem sokszor kért a tanítványaitól, de itt kér ebben a nagyon nehéz helyzetben, hogy imádkozzanak. És sajnos Simon elalszik. Ez a kérdés hangzik el, hogy Simon, alszol? Simon most magyarra fordítva, te halló, alszol? Hát ha valaki elalszik, akkor a hallása oda van, nem? Hát egy alvó ember, akármi zajlik körülötte, ő azt nem regisztrálja az agyába. Éppen ezért, ha lelkileg aluszékony lesz valaki, akkor olyan, mintha fizikailag aludna. Mi jellemző egy alvó emberre, tessenek mondani. Van időérzéke egy alvó embernek? Nincs. Azt mondja, ó, 5 percet épp, hogy hunytam valamit. Dehogy is, már 5 órája alszol. 5 órája, hát az nem is lehet. Na nézd oda, tényleg 5 óra. Ő meg azt hitte, hogy 5 perc volt. És amikor valaki lelkileg lesz aluszékony, akkor az életében nem tudja, hogy mikor, minek van ott az ideje. Márpedig fontos, azt mondja a Prédikátor könyvében, hogy mindennek rendelt ideje van. Megvan az ember életében, annak is az ideje, hogy mikor tanuljon. No, de ha tanulási időt nem veszi komolyan, és ellébecolja, főiskola, egyetem, mindenütt, akkor majd 50 évesen szeretné bepótolni, de akkor meg már nem megy. Akkor már a szürke állományunk is sokkal sötétebb szürke, nem megy. Mert nem az lett volna az ideje. Aztán megvan az ideje a gyermekszülésnek is. Hányan mondják el házaspári héten? 20 évesen kötöttünk házasságot, de hát úgy gondoltuk, nem akarunk még, hát először a karrier, meg a építkezés, meg a ilyen terv, olyan terv. Aztán teltek az évek, évtizedek, majdnem 40 éves korukra jutottak el oda, hogy na most kellene. Akkor meg már nem lehetett. Szóval nagy baj az, amikor az ember nem tudja, hogy mikor, minek van itt a rendelt ideje. És a lelkileg alvó ember nem is tudja. Nem tudja, és kapkod, egész életén át kapkod. Ebbe belekap, abba belekap, amabba belekap. Na, de ebből így nem lehet élni. Aztán mi jellemző még az alvó emberre? Az, hogy álmodik. Vörös Marti megmondotta, hogy az álmodozás az élet megrontója, amely kancsalul festett egekben néz. És így kancsalodik el az embernek az Isten képe is, hogyha lelkileg elalszik, és az álmodozás, az pedig azt kergeti, az álmait kergeti egy életen át. De nem éri utol, és amikor megöregszik, és eljön a születésnapja, mit tudom, 50., 60., 70., 80., és azt kell mondania, hogy mit értem el az álmaimból, semmit, abban nagyon meg lehet keseredni. De boldog az az ember, aki lelkileg éber, és az Úr indíthatja őt, mint Mózes, megmondta, mi az életküldetésed, mi a tervem veled, elindulhatott abba az irányba. De az álmodozás az nem jó. Nagyon sok ember a virtuális világba menekül bele. Hány ember ott él a számítógép képernyője előtt? Állandóan a virtuális világba menekül, mert lelkileg nem éber. Aztán aki alszik, az nem tud szolgálni. Maximum annyit tehet, hogy nem árt senkinek. Na de hát a lelkileg éber, annak meg ébreszteni kéne a többit. Azt mondja, hogy ébresszétek a lelkileg alvókat. Na de hát aki maga is alszik, az másokat nem tud ébreszteni. És hát aki alszik, az olyan kiszolgáltatott tud lenni, mint Sámson volt Delila térdein. És hát sok nem várható baj köszönhet az életére, ha valaki lelkileg alszik. Ezért mondja, hogy serkenj fel, aki aluszol. És ha valaki fölserken, a füle is fölserken mindjárt. És Simonnak föl kellett, hogy serkenjen a füle. Ezért mondja itt Jézus neki, hogy Simon, alszol, nem tudtál egy órát virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok. Legyetek éberek. És amikor készültem, ez a szó akadt meg a szívembe, hogy így a csendes nap zárásaként szedjük új begyre, hogy a Biblia mit mond, ha már éber a fülünk, és figyelnénk az Úrra, akkor mik azok a területek, ahol a Biblia azt mondja, hogy nagyon ébernek kell lenni. Több is van, ezért a csoport vezetőknek kinyomtattam mindet, hogy a kezükbe legyen, hogy utána lehessen róla beszélgetni, mert ezt megjegyezni igen nehéz. Ki akartam vetíteni, de nem voltam biztos benne, hogy hogy a gyülekezeti teremben leszünk, ott tudtam volna, de itt most nincs rá lehetőség. De igyekszem érthetően mondani. Ez, hogy legyetek éberek, görögül úgy hangzik, hogy Gregoreo. A gregorián énekek eszünkbe juthatnak róla. Gregoreo, legyetek éberek. Vigyázzatok, legyetek éberek. És a legelső az itt hangzik el, azt mondja, hogy virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Az első terület, ahol egy jó hallású kereszténynek nagyon figyelni kell, az az ima közösség. Péter hol alszik el? A világtörténelem legfontosabb ima közössége kellős közepén. Amikor Jézus nem csak a világtörténelem tengelyébe van, mert ha Jézus azt mondja Getsemánébe, hogy atyám, nem megyek tovább, akkor mi nem térhettünk volna meg. Nem kaphatnánk új életet. Nem lenne bűnbocsánat a számunkra. Az első, amit írjunk fel a szívünkbe, hogyha én jó hallású keresztény vagyok, és éberen szeretnék lenni, akkor vigyázzak az ima közösségre. Ne hagyjam el. Menjek el az ima órára. Egy gyülekezetnek a szíve lelke abban van benne. Spurgeonnek ugye egy óriási gyülekezet adatott Londonba, ahol 5000 ember is elfért akkoriban, több mint 100 évvel ezelőtt, ez óriási dolog volt. És amikor a lelkészek tudakultak, hogy mi a titka annak, hogy itt ennyi ember összegyűlik, akkor lement a kazánházba, és azt mondta, hogy itt van. Tudjátok, testvéreim, kik voltak ott? Az imakör. Amíg ment az Isten tisztelet, addig is imádkoztak értük. Imádkoztak a lelkipásztorukért, azokért, akik hallgatják az igét. Óriási dolog ez. Amikor a világmisszió az 1750-es években elkezdődött, 100 éven keresztül imádkoztak családok, folyamatosan beosztva Hernhúti gyülekezetről, sok mindent hallottunk már, de ez egy nagy kincsük volt. Az, hogy beosztották a családok egymás között, ott megállás nélkül 100 éven át imádkoztak. Volt, akinek hajnal 2-től 3-ig jutott az imaszolgálat, van, akinek 3-tól 4-ig, és beosztották a családok, és könyörögtek, hogy az Úr nyissa meg az elvetemültek szívét, a pogányokat, ébressze föl a keresztény hitre, és elindult a világmisszió. Óriási ajándék az ima közösség. Van-e neked ima közösséged? Van-e ima társad, akivel tudsz együtt imádkozni? Nagyon fontos. Jó hallású kereszténynek legyen ima közössége. Ez tehát az első pont abból, ahonnan felolvastam. Aztán ugyan itt van még, ebben az ige szakaszban, amit most felolvastam, hogy akkor méne Jézus a tanítványaihoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtlen. A másik nagyon fontos, ahol ébernek kell lenni a testünk miatt. Mit mond a Biblia? A test kívánságát véghez ne vigyétek. Miért? Mire vágyódik a mi testünk? Általában arra, ami Istennek nem kedves. Vannak testi vágyaink, amit Isten ajándékba adott, meg lehet enni, meg inni, meg aludni, és ezek jó dolgok, de nagyon sokszor a testies magatartásról a Biblia azt mondja, hogy elvisz minket az Úrtól. Ne a test legyen Urunk, itt követni indulunk, szoktuk énekelni. Vigyázzunk a test miatt. Péter miért aludt el? Azért, mert a teste kifáradt. Éjszaka volt, imaóra volt, hát ő ilyenkor aludni szokott, és átvette a test az uralmat, és az ima helyett egy jó nagy alvás lett belőle. Ezért ügyeljünk a mi testünkre olyan értelemben, hogy amit a Galata levél mond, hogy a test kívánságát véghez ne vigyétek, hogy mire vágyakozik a mi testünk. Megegyezik-e az azzal, amit az Isten is szeretne nekünk adni? Vigyázzunk és örködjünk, mert különbözők vagyunk. Van, aki ezen a területen kísérthető, van, aki azon a területen kísérthető, van, akinek a pénzszerelme az nem probléma, de a gyönyörök, az élvezetek azok az ő nagy zsákutcái. Jó, hogyha ismerjük a lelki életünket, hogy mi nekünk, hol van a veszélyes terület, ahol ébernek kéne lenni, és vigyázni kéne. Péternek mondta, hogy légy éber a test miatt, mert a test, ha átveszi az uralmat, akkor abból baj lesz. Hadd uralkodjon az Úr lelke az életünkbe, legyen ő a mi vezérünk. Aztán a harmadik, amire azt mondja, hogy Grégóreó, legyetek éberek, a Máté 24:42, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az ember fia eljő. Ezt úgy fogalmaznám, hogy vigyázz a célra. Azt mondták kora elődeink, hogy subspecie eternitatis. Az örökké valóságra tekintettel, az örökké valóságra nézve hozzuk meg a döntéseket. És ez mit jelent? A hétköznapjainkban, amikor felkérnek egy újabb munkakörre, vagy elindulsz a pályaválasztásra, megkérdezni, hogy Úr Jézus, az örökké valóságra nézve, ez most fontos, ez a helyes, ez az, amit tenni kéne. Egyszer olvastam egy amerikai város ébredéséről, ott a férfiak arra szánták el magukat a gyülekezetbe, hogy minden döntésük előtt felteszik azt a kérdést, hogy mit tenne most Jézus. És ez nagyon megelevenítette őket, mert elhatározták, hogy amit megértenek az igéből, azt fogják megcsinálni. Tehát a szomszéd tyúkja átbújt a kerítésen, és megint lecsipkedte a ribizlit, hát korábban átment és adott 2 nagy pofont a szomszédnak, mert jó erőbe volt, elmondtam már 5-ször, hogy a csirkéidre vigyázzál, nem vigyáztál. Igen, ám, de az amerikai férfi ezután, ahogy a templomból hazament, nem azzal kezdte, hogy átugrott a kerítésen, hanem eszébe jutott, hogy mit tenne most Jézus. Uram, átjössz velem a szomszédnak 2 nagy pofont adni? Nem. Hát akkor én sem megyek. Ez egy másik, aki mindig, amikor megkapta a fizetést, először bement a kocsmába, fölhajtott egy viszkit, és most, hogy fog rá a kilincset, úgy eszébe jutott, hogy Úr Jézus, bejössz velem egy fröccsre. Nem. Akkor én sem megyek. Ez egy harmadik, ő elment volna a szerencsejáték, ott űzni, fűzni, hát, hogyha majd nagy pénzre tehet szert, pénz nélkül, vagy munka nélkül, és akkor föltette magába a kérdést, hogy a szerencsejátékot a Biblia helyesli? Hát pont azt mondja, hogy a szerencsejáték istene, az ne legyen a ti uratok. Egyébként Izraelben azért nincsenek kaszinók mind a mai napig. Ma az Ószövetségben komolyan veszik, a szerencsejáték istenét azt ne kövessék. Nincsenek szerencsejáték erték. És megelevenedett az az egész város. Úgyhogy figyeljünk a célra, ügyeljünk a célra, hogy mi az Isten célja az életemmel. És ami döntést hozok, amiben belekezdenék, amire most sokat investálok, időben, erőben, pénzben, az valóban szükséges nekem? Mert ha plusz terheket veszünk magunkra, hát nagyon ki tud siklani az életünk. Aztán a negyedik, ahol elhangzik ez, hogy Grégóreó, apostolok cselekedete 20. rész, 29. versétől. Mert én tudom, hogy az én eltávozásom után, írja Pál apostol, jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonzák. Azért vigyázzatok, Grégóreó! Megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal nem szüntem könyhulatással inteni, tanítani mindenkit. Hogy lehetne ezt megfogalmazni? Legyetek éberek a tévtanítók miatt. Nagyon sok tévtanítás van. És nekünk meg kell tudni fogalmazni, hogy miért nem hiszünk egy Jehova tanú bizonyságtételének. Vagy miért nem áll meg a Biblia mérlegén a hídgyülekezete 12 alaptétele? Abból a 12-ből miért nem áll meg egy se? Amit a nyelveken szólásról, a második áldásról, a second blessingről tanítanak, az ördögűzésről, a kézrátétele tanítanak, meg tudjuk magyarázni? Vagy mit mondunk egy adventistának, amikor azt mondja, ha megeszed a véres hurkát, nem üdvözülsz? Mert ott van az apostolok cselekedetében, hogy ne egyetek vért. Akkor meg tudjuk magyarázni, hogy azoknak a zsidóknak írta, akik zsidó missziót folytattak. És a zsidó embert, ha misszionálni akar, de véres húst teszik, le se ül vele egy asztalhoz. Hát miért veszítsem el az én ételemmel azt, aki a Krisztus meghalt, mondja Pál apostol. Inkább nem eszik véres hurkát, csak hogy evangelizálni tudja a zsidókat. Ez az értelme, de ezt meg tudjuk neki magyarázni, tudjuk tovább segíteni. A lelkileg nyitott fülű ember legyen éber a tévtanítók miatt. Mert ha a tévtanításba belemegyünk, ott megrokkan a hívő életünk, és baj lesz belőle. Aztán a következő, ahol a Grégóreó hangzik, az 5. Kolossé 4:2. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván, Grégóreó, vigyázván abban hálaadással. Miről van itt szó? Hát már imauráról volt szó. Legyünk éberek az imádságban, a testünk miatt, a cél miatt, amerre futunk, a tévtanítók miatt. Most az 5. azt mondja, hogy az imádságban a hálaadásra figyeljetek oda. Hogy az ima életünkből ki ne maradjon a hálaadás. Wilhelm Busch neve talán ismerős itt sokaknak, aki a német ébredési mozgalom egyik fontos lelkésze volt, és ő mondta el, hogy egy asszony ment hozzá, aki mély depresszióval küszködött. És látta, hogy ez az asszony nem endogén depresszív, tehát nem beteg, hanem a lelke betegedett meg, és ebből Jézus ki fogja őt vezetni. Annyit mondott, hogy asszonyom, fölírok egy receptet magának. Fölírta rá, hogy napi 5 perc hálaadás. De kicsit mosolygott az asszony, hát ez a ne vicceljen, hogy ennyivel leráz engem a lelkész úr, de azért hazament, és kipróbálta. Egy hét múlva csörgött a telefon Wilhelm Buschnál, azt mondta, hogy lelkész úr, van egy nagy gondom. Micsoda? Nem lehetne az adagon emelni? Mert az 5 perc már nem volt elég. Akkor döbbent rá ez az asszony, hogy itt a depresszióba az vitte, hogy ez se jó az életébe, az se jó az életébe, annak sincs értelme az életébe, ez is nagy teher, az is csak fáradozás, csak a negatívumokat látta. És amikor ez a lelkész felírt neki napi 5 percet, és a térdeire borult, és elkezdte mondani, hogy köszönöm, Uram, akkor rájött arra, hogy hát rengeteg minden van az életében, amiről ő hálát tudna adni. És egészen kiragyogott az élete. Miért? Azért, mert rádöbbent arra, hogy ő egy nagyon megajándékozott asszony. Csak átsiklik azok felett, ami felett nem átsiklani kéne, hanem Grégóreó, vigyázzatok, hogy a hálaadás ki ne vesszen az ima életetekben. Adjatok hálát. Van miért. Higgyétek el, drága testvéreim, van miért. Aztán a következő, a 6. Grégóreó, az 1 Tesszalonika 5, 6. versétől. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek, szeretetnek melvasába, és sisak gyanánt az üdvösség reménységébe. Ez azt jelenti, hogy valóban legyünk józanok, és legyünk felöltözöttek, hiszen a hívő élethez fegyvereket adott az Úr. Mondja, hogy azokat föl lehetne öltözni a hitnek a melvasába, legyünk józanok, vigyázzunk a részegséggel, tehát ha valakinek jó a füle, akkor vigyázzon az alkohollal való kapcsolatára. Mert az alkohol már nagyon sok hívő embert tett tönkre. A Biblia nem mondja azt, hogy nem szabad inni alkoholt, ezt nem tanítja. De azt igen, hogy vigyázzunk, nehogy az uralma ará adassunk. Mert ha oda jut az ember, hogy már nem tud nem inni, akkor ott már nagy baj van. Ezért Grégóreó, vigyázzatok az alkohollal való kapcsolatotokra. Ez is a hívő életben egy fontos figyelmi terület. És hát itt a józansághoz még azért hagyd tegyem azt is hozzá, hogy józan legyen, hogy az álmodozást is kerülje. Nekünk nem kell álmodozni össze-vissza. Utánozni a hollywoodi filmekben a nagy sztárokat, a nagy karrier kitalálta mesehősöket, mi legyünk csak azokká, akivé Isten tervezett. Vigyázzunk, hogy milyen álmokat kergetünk, nehogy délibáb legyen, és rámegy az egész életünk. Aztán a következő, az éberség miatt, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, 1 Péter 5-6, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, hogy kit nyerjen el. Akinek, álljatok ellen, erősek lévén a hitbe. Vigyázzatok az ördög miatt, mert csalafinta. Itt azt mondja, az ordító oroszlán képét hozza elénk, amivel szeretne megijeszteni a hívőt. És sok hívő fél. Egy hívőnek nem kell félnie semmitől és senkitől. Sem emberektől nem kell nekünk félnünk, és az ördögtől se kell nekünk félni. Hát miért kellene félni, amikor Jézus legyőzte? Sokkal hatalmasabbhoz tartozhatok én, mint az ördög. De legyünk józanok vele kapcsolatban, és ne menjünk bele kíváncsiságból az ezoterikus, meg különféle természetgyógyásznak kiadott varázslóknak a csapdáiba. Ne menjünk bele. Múltkorában beszéltem egy válogatott játékosunkkal, aki elmondta, hogy a válogatott egyik edzője, most nem mondom, melyik sportágban, hogy ne lehessen azonosítani, csontkovács. Na de hát a csontkovácságról, hát tudjuk pontosan, hogy elmondta a legnagyobbikait Szlovákiában, hogy ő a halott nagyapjától a temetőbe kapja ezeket az energiákat. És attól van benne olyan erő, hogy két ujjal helyre tesz ízületeket. Hát aki közöttünk orvos lattan tanult, az tudja, hogy ízületeket helyre tenni, hát két markos legény se tudja benne a János kórházba. Igen nehéz. Mi az, hogy ő két ujjal? Honnan van ez az energia? Vigyázzunk, nehogy belecsaljon az ördög minket a gyógyulás, a gyógyítás címén valami csapdába, amire aztán megég az életünk. Tehát a kísértőtől nem félni kell, de ébernek lenni, hogy nehogy becsapjon minket és rászedjen, bele ráncson egy csapdába. És már csak 3 van, A Jelenések 3.2-ben van a következő grégóreó: vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezvén azért, hogyan vetted és hallottad, mármint az evangéliumot, tartsd meg, térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, grégóreó, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy mely órában megyek hozzád. Mire kéne ügyelni? Ügyelni az Úr népére. Vannak-e rád bízottak, akiket te pártfogolsz az Úr előtt? Pálnak volt egy Timóteus. Jézusnak ott volt a 12. A földi életében Jézus a legtöbb idejét erre a 12-re fordította. Miért? Mert az Atya neki adta. Szóval azt mondta nekem valaki, neki 50 tanítványa van. Ha mondtam, akkor te túllősz Jézuson is. Ha Jézusnak 12 is elég volt. De van-e olyan, akik rád bízottak? Akiket lelki gondozol, akiket vezetsz a hit útján? Akikért imádkozol rendszeresen, akiket meglátogatsz, aki utána elmész, hogy úgy hiányoztál, nem voltál ma itt a templomban. Hol vagy? Hogy vagy? Az Isten népére fontos, hogy jellemző legyen, hogy ő emberei másoknak. Nem úgy, mint a Biblia elején halljuk a pökhendi beszélt, avagy én őrizője vagyok az én testvéremnek. Ki is mondta ezt? Káin, Ábellel kapcsolatban. Persze, hogy az őrizője. Őrized-e őket? Vannak-e rád bízottak? Figyelsz-e rájuk? Lehetnek a gyerekeink is, ha rábízottak odahaza. Elmondhatja akár egy anya, hogy ó, hát ő nem tud a gyülekezetbe sok szolgálatot vállalni, mert ott vannak a gyerekek. Akkor ők a rábízottak. De lehet az idő szülő is a rábízott. A fontos, hogy meghalljam az Úr halkszelíd csendes szavát, hogy ki az én rám bízott terhem, akit örömmel hordozhatok. Ügyelj az Úr népére, grégóreó, vigyázz és erősítsd meg a többieket. Aztán az utolsó előtti a Jelenések 16.15. Íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát. Mi az, hogy Jézus eljön, mint tolvaj? Nem olyan értelemben, hogy olyan gonosz szándékkal, mint a tolvaj, hanem olyan váratlanul. Olyan értelemben használja ezt. Mert ő nem gonosz, csak váratlanul fog megjelenni. Azt mondja, hogy grégóreó, vigyázz a ruházatodra. Melyikre? Hát a fehérre. Melyik az a fehér? A fehér ruha, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérébe. Vigyázz, hogy nehogy legyenek eltitkolt bűneid, amit nem vallottál meg az Úrnak, amiből nem tisztíthatott meg. Miért van olyan bűn, amiből ő nem akar megtisztítani? Nincs. Ő mindenből nagyon szívesen tisztítana. Csak merjünk előjönni a titokból, a homályból, vigyázzunk, hogy a ruhánk az fehér maradjon. És az utolsó, ahol a grégóreóval találkozunk, mert összesen 22-szer fordul elő az Új Szövetségbe, az pedig a Márk evangéliumában van, a 13. fejezet 33. versében: figyeljetek, vigyázatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve házát elhagyta, és szolgáit felhatalmazta, kinek-kinek megmondván dolgán, így szólt hozzájuk: vigyázzatok. Ezt úgy szeretném lefordítani a mi magyar nyelvünkre, hogy vigyázz a küldetésedre. Mint amikor messze útra elment az Atya, és a házát a szolgákra bízta, kinek-kinek megmondta a dolgát, az ajtónálónak is, és azt mondta, hogy vigyázzatok, grégóreó, legyetek éberek. Tudja itt közöttünk mindenki, hogy mi a küldetése? Mivel bízta meg az Úr Jézus? Mert az Úr Jézusnak nincsenek munkanélküli gyermekei. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy azért szabadított meg minket, hogy szolgáljunk neki. Megvan-e a szolgálatom? Tudom-e, hogy melyik az én küldetésem az Atyától? Ha pedig tudom, akkor el ne tévejtsen onnan valaki, merjünk ahhoz ragaszkodni, bármi mást a háttérbe tenni. Tehát summa-summarum összefoglalva, az első volt az, hogy vigyázzunk az ima közösségre. ne maradjunk el az ima közösségből. Második, vigyázzunk a testünk miatt, mert a test el tud vinni minket nagyon a világba. Vigyázzunk, ne a test legyen Urunk, akit követni indulunk, hanem maradjon csak Jézus. Aztán a harmadik, vigyázz a célra, mert nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok, vigyázzatok. Célirányosan mit tenne most Jézus? Az élet apró kérdéseiben is célirányosan igazítsuk a dolgokat. Aztán a negyedik, vigyázzatok a tévtanítók miatt, legyetek éberek. Tanulmányozzátok az írásokat, hogy meg tudjatok felelni, nehogy elvigyenek titeket az igaz ösvényről. Szóval az ötödik volt, hogy vigyázz a hálaadásra, hogy el ne maradjon az életedben a hálaadás. Aztán a hatodik, ügyelj a józanságra, az alkohollal kapcsolatos viszony, vigyázz, nehogy elkezdjen uralkodni rajtad, és ne álmodozzunk, hanem józanok legyünk. Aztán a hetedik volt, légy éber a kísértő miatt, mert az ördög szerte jár, mint ordító oroszlán, és meg akar félemlíteni, be akar csapni, legyünk éberek. A nyolcadik, vigyázzunk az Úr népére, vigyázz és erősítsd meg a többieket, Grégóreó, legyen, aki rám bízott, akiről gondot viselek. A kilencedik, vigyázz a fehér ruhádra, az Úr Jézus nem csak úrvacsoraosztás előtt szeretne megtisztítani, hanem napról napra, újra és újra, ne legyenek eltitkolt bűneink. És a tizedik volt, hogy ügyeljünk a küldetésünkre, mert elment nagy messzeségbe, és a házát a szolgákra bízta, megmondta, kinek mi legyen a dolga, és az ajtónálónak azt mondta, hogy vigyázzon. Én azt gondolom, hogy erről, hogyha 10 van, most nincsen annyi idő majd a kis csoportba, hogy mind a 10-ről beszéljünk. De ha valamelyikre megdobbant a szívet, hogy ó, hát pont ez az, azt lenne jól elmondani. Mert sokan vagyunk, sok füllel, sok mindent hallottunk, de a kis csoportba ezt újra megemészhetjük is. Mondjuk el ott bátran, hogy van-e olyan ezekből a grégóreókból, amikben mi is megújultunk, hogyan újított meg az Úr, milyen áldás lett belőle. Bátorítsuk egymást a kis csoportba, hogy legyünk éberek, és őrködjünk és vigyázzunk. Köszönöm szépen a figyelmet, és Isten áldja a kis csoportos beszélgetést, hadd adjam át még a lelkész testvéremnek a szót.
Most egy éneket énekeljünk, még a 396. ének első versét, Ébredj bizonyságtévő lélek. Hallottuk a délelőtti istentiszteletben, hogy az ige magját hinti a magvető, tehát az ige hirdető, mikor hirdeti az igét, akkor nem a maga bölcsességét, hanem az Úrtól kapott igét hirdeti. Nincs olyan rossz ige hirdetés, ahol legalább a Bibliából föl ne olvasnának egy néhány mondatot, amit igeként hazavihetünk. Ha a fülünk nyitva van rá, és készen van, akkor a szívünk földjébe úgy is beleesett, hogy nem csak köves, sziklás, tövises helyre kerülhet, hanem jó földbe is. És amiket most hallottunk, ha ezek igazi magbetésként ott vannak a szívünkben, akkor majd ennek látni fogjuk a folytatását, a gyümölcsét. Kiderül, nem ma 3 órakor, amikor ennek az egésznek vége van, hanem a következő napokban, hetekben, hogy hiába hallgattuk az igét, vagy igazán a szívünkbe is engedtük. Én azt kívánom, hogy amit Isten lelke most elkezdett bennünk, amit nem is mondtunk most ki, hanem csak úgy magunkban elkezdtünk ezen gondolkodni, ennek legyen meg az a folytatás, amit Isten az ő lelke által el tud végezni bennünk. És adjunk most hálát azért, hogy így munkába vette az életünket, és nem hagyja, hogy elaludjunk, és a halál álmába elveszünk, hanem azt akarja, hogy mi éberen megtaláljuk azt a küldetésünket, feladatunkat, amit ő ránk bízott, és az ő akarata szerint élhessünk. Imádkozzunk. Áldott légy megváltó Jézus Krisztusunk, hogy akkor, amikor a mi megváltásunk ideje elérkezett, te nem aludtál, mint a tanítványok, hanem a keserves, kínos tusát, harcot végigvitted, és kimondtad azt, hogy legyen meg az Atya akarata. Elvégezted a mi megváltásunkat. Vállaltad a kínt, a szégyent, a megaláztatást, a megcsúfolást, és mindez azért, hogy mi megtérhessünk, és oda juthassunk abba az örök otthonba, amelyet készítettél a téged szeretők számára. Köszönjük, hogy ezen a mai napon úgy tisztogatod a mi fülünket, hogy ne legyen semmi akadálya annak, hogy a te igéd eljusson a szívünk, az életünk legmélyebb pontjára is. Leplezd le azokat a titkainkat, amelyek akadályt jelentenének abban, hogy egészen meggyökerezzen bennünk az ige. Szeretnénk igazán kiirtani azokat a töviseket, amelyek szintén akadályai annak, hogy a te igéd átformálja a szívünket. A gondok, a gazdagság, a gyönyörűség, mindez útjában állhat annak, hogy mi igazán igent mondjunk a te szabadra. És segíts, hogy ne viszkető füllel hallgassuk az igét, hogy ez nekem kell, az nem, hanem segíts arra, hogy szelíden fogadjuk a belénk oltott igét, akkor is, ha megítél, akkor is, ha leleplez, és add, hogy a te igéd ne szóljon hiába az életünkben. Engedd meglátnunk, hogy mikor mire kell vigyáznunk, figyelnünk, éberen őrködnünk. A test kívánságai között épp úgy, mint amikor tévtanításokat hallunk, és nehéz eligazodni benne. Vagy amikor az imádság helyett belealszunk. Add, hogy amit ma hallottunk, az egészen addig munkálkodjon bennünk a te lelked által, amíg át nem formálod az egész életünket. Légy áldott, hogy ezt munkálod ma is bennünk, és a te szent neved dicsőségére segíts bennünket, hogy úgy élhessünk most és mindenkor. Ámen. Van-e valakinek egy ének kívánsága még a végén, hogy azt jó lenne elénekelnünk? Mindig velem, Uram. Akkor viszont osszuk ki ezt a barna énekeskönyvet, és a 662. éneket keressük ki benne. Istennek megköszöntük, és megköszönjük még folyamatosan ezt az alkalmat. Amikor egy levelet hoz nekünk a postás, akkor tudjuk, hogy a levél írója nem ő, de azért a postásnak is megköszönhetjük, hogy elhozta közénk a levelet, vagy hogy így köszönjük meg Cserényi Lászlónak, hogy az Úr üzenetét közénk hozta, és egy könyvet szeretnénk átadni emlékül, nem tudom, hogy megvan-e már, ez annyira frissen jelent meg, Cseri Kálmánnak a Jelenések könyvéről szóló magyarán. És imádságban hordozzuk mindannyian az ott folyó munkát, a Biatorbágyi Magyar Belmisszió szolgálatát, és látjuk, hogy Istennek mennyi áldása van az ott folyó szolgálaton. És az igés lapok azok ki lettek osztva? Igen. Akkor ki ezt az igét is megnézheti, és szívébe zárhatja, ami ezen az igés lapon olvasható. És hiszem azt, hogy legalább egy mondat mindenkinek a szívébe eljutott igemakként, és kérjük Isten áldását mindannyiunk életére, és fennállva fogadjuk az áldást. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség mindenkinek.